hogy hol kezdje a mondókáját.
A kisasszony a másik hőszobájában volt, Mrs. Redfernében. Az önében, asszonyom. A mosdónál állt, egy kis üveget vett magához. Nagyon megrezzent, amikor én beléptem, és magam is azt gondoltam, hogy furcsa, hogy a hölgy szobájából viszel valamit a kisasszony, de azt gondoltam biztosan olyasmit, amit a hölgy kölcsön kért. A kisasszony csak annyit mondott, éppen ezt kerestem, azzal kiment.
Krisztin csak suttogni tudott, amikor megszólalt.
Az altató tablettáim?
Honnan tudott róluk, Miss Marshall?
Kérdezte az orvos majdnem gorombán.
Egyszer adtam neki, mondta Krisztin. A gyilkosság napjának estéjén. Linda panaszkodott, hogy nem tud aludni. Még emlékszem, hogy azt kérdezte, egy elég lesz? Mire én azt feleltem, hogy persze, ez a szer nagyon erős, még óvtak is attól, hogy kettőnél többet vegyek be belőle.
Nizn bólintott.
A lány biztosra ment, mondta. Hatot vedd be!
Krisztin újra felzokogott.
Istenem, érzem, hogy az én hibám. El kellett volna zárnom a tablettákat.
Az orvos a vállát vonogatta.
Bizony, okosabb lett volna, Mrs. Redfern.
Meghal, és az én hibám lesz,
mondta Krisztin kétségbe esettem. Kenneth Marshall megmozdult a székében.
Ne hibáztassa magát, mondta. Linda tudta, hogy mit tesz. Szándékosan vette be a tablettákat. Talán jobb is így a számára.
Lenézett a tenyerében tartott gyűrött papírosra. Poirot az imént csúsztatta némán a kezébe.
De én nem hiszek benne! Kiáltott fel Rosamund Dalley. Nem hiszek abban, hogy Linda a gyilkos. Lehetetlen, a bizonyítékok is mást mutatnak.
Igen, mondta Krisztin mohón, Linda nem tehette. Biztosan csak kimerült és képzelődött.
Az ajtó kinyílt, és Weston ezredes lépett be.
Mi a csuda van itt?
Kérdezte. Dr. Nizn kivette a levelet Marshall kezéből, és átadta a rendőrfőnöknek. Az elolvasta, és hitetlenkedve felkiáltott.
Mi? De hiszen ez badarság! Értelmetlen badarság! Lehetetlen!
Meggyőződéssel ismételte.
Lehetetlen! Nem úgy van, Poirot!
Hercule Poirot most először mozdult meg. Lassan, szomorúan azt mondta.
Nem, attól tartok, hogy nem lehetetlen.
De hiszen én vele voltam, Monsieur Poirot, mondta Krisztin Redfern. Vele voltam egészen 3:45-ig. Megmondtam a rendőrségnek is.
A tanúvallomása igazolta a lány alibijét, ez igaz, mondta Poirot. De min alapult ez a vallomás? Linda Marshall karóráján. Maga azonban nem tudhatja, hogy csak ugyan 3:45 volt-e akkor, amikor elváltak. Maga csak azt tudja, hogy a lány annyit mondott. Sőt, vallomásában megerősítette, hogy érzése szerint az idő nagyon gyorsan múlott.
Krisztin lesújtva nézett Poirotra.
Gondolkozzék csak, madám, mondta Poirot. Amikor elhagyta a partot, gyorsan vagy lassan ment vissza a szállodába?
Hát, azt hiszem inkább lassan.
Mi mindenre emlékszik még ebből az útból?
Sajnos nem sokra. Gondolkoztam.
Nagyon sajnálom, hogy ezt meg kell kérdeznem, mondta Poirot, de mégis arra kell kérnem, mondja el, mire gondolt útközben?
Krisztin elpirult.
Hát, ha nagyon szükséges... Azt latolgattam, hogy elmegyek innen. Elmegyek úgy, hogy még a férjemnek se szólok róla. Éppen akkor nagyon szerencsétlen voltam.
Ó, Krisztin! Kiáltott Patrick Redfern.
Tudom, tudom!
Poirot precíz hangja azonban félbeszakította.
Helyes. Tehát gondolatai egy igen jelentős lépés körül kavarogtak. Ilyen körülmények között azt mondhatjuk, süket és vak volt minden iránt, ami maga körül történt. Feltehetően nagyon lassan ment, és alkalomattán meg is állt, hogy valamin eltöprengjen.
Krisztin bólintott.
Milyen okos maga, Monsieur Poirot! Pontosan így volt. Mintha álomból ébredtem volna, amikor a szálló elé értem, és még rohantam is, mert azt gondoltam, hogy elkésem, de amikor megláttam az órát a halban, rájöttem arra, hogy még bőven van időm.
Helyes, mondta Hercule Poirot ismét.
Marshallhoz fordult.
Ismertetnem kell most önnel egyet s mást, amit a lánya szobájában találtam a gyilkosság után, mondta. A kandallóban egy nagy massza olvasztott viasz volt, némi elégetett haj, pár szelet papír és karton, végül egy közönséges gombostű. A papír és a karton valószínűleg lényegtelen, de a másik három anyagból sok mindenre következtethettem, főleg akkor, amikor a könyves polcon eldugva
megtaláltam a helyi kölcsönkönyvtárnak egy boszorkánysággal és mágiával foglalkozó kötetét. Szinte magától nyílt ki egy bizonyos oldalon. Ez az oldal arról szólt, milyen különböző módszerekkel ölhetjük meg azt, akinek alakját viaszból megformáljuk. Így a figurát addig lehet a tűz fölött tartani, amíg meg nem olvad, vagy pedig a szívén keresztül lehet szúrni egy tűt. Utána azonnal bekövetkezik a kiszemelt áldozat halála. Később azt hallottam Mrs. Redfern-től, hogy Linda ezen alapon már korán elment, és egy csomag gyertyát vásárolt, amikor pedig felfedezték, hogy mit vett, nagyon zavarba jött. A továbbiak felől semmiféle kétségem sincs. Linda nyilván valami idomtalan figurát gyúrt a gyertyaviaszból, feltehetően fel is ékesítette egy csipetnyivel Arlene a vörös hajából, csak hogy a varázslatot még hatékonyabbá tegye, aztán átszúrta a tűvel, és végül az egészet elégette úgy, hogy a kartonpapírból csíkokat szaggatott, és azokat meggyújtotta. Amit tett, éretlen volt, gyerekes, babonás, de egy dolog minden esetre nyilvánvalóvá vált belőle, hogy ölni akart. Milyen lehetősége nyílt arra, hogy ez a vágy több legyen puszta gondolatnál? Vajon csak ugyan meggyilkolhatta-e Linda Marshall a mostoháját? Első pillantása úgy tűnt, hogy tökéletes alibije volt, de valójában, amint éppen rámutattam, az idő bizonyítékát maga Linda szolgáltatta. Mi sem lehetett könnyebb a számára, mint hogy egy negyed órával későbbre tegye az időt, mint amennyi a valóságban volt. Semmi sem akadályozta Lindát abban, hogy mihelyt Mrs. Redfern magára hagyta, felkerekedjék, átvágjon a keskeny földnyelven, gyorsan leereszkedjék a létrán, találkozzék a mostoha anyjával, megfojtsa, majd a létra segítségével megint eltűnjék, még mielőtt az a csónak, amelyben Miss Brewster és Patrick Redfern ülnek, felbukkan. Ezután visszamehetett a sirályöbölbe, megfürödhetett, és még kényelmesen vissza is térhetett a szállodába. Mindennek azonban két feltétele van. Egyrészt Lindának pontosan kellett tudnia azt, hogy Arlena Marshall a pixiöbölben lesz, másrészt fizikailag alkalmasnak kellett volna bizonyulnia a tett végrehajtására. Nos, ami az első feltételt illeti, ennek a lehetősége fennáll, ha éppen Linda Marshall írt levelet Arlenának más nevében. Ami a másik feltételt illeti, Linda keze igen nagy és erős, olyan, mint egy férfié. Erejének mérlegelésénél vegyük figyelembe, hogy Linda abban a korban van, amikor az ember hajlamos a lelki zavarokra. A lelki kuszáltságnak pedig nem ritkán a szokatlanul fejlett testi erő a velejárója. Még egy szempontot is figyelembe kell vennünk. Linda Marshall anyját gyilkosságért bíróság elé állították. Kenneth Marshall felemelte a fejét.
De felmentették, mondta dühötten.
Felmentették, bólintott Poirot.
Ehhez még azt fűzném hozzá, Poirot, mondta Marshall, hogy Ruth a feleségem ártatlan volt. Ebben tökéletesen biztos vagyok. Házas életünk során olyan jó barátokká váltunk, hogy ebben a tekintetben nem csalódhattam. A körülmények áldozata volt.
Szünetet tartott, majd hozzátette.
És azt se hiszem el, hogy Linda ölte meg Arlenát. Nevetséges, abszurd állítás.
Ezek szerint, mondta Poirot, úgy gondolja, hogy ez a levél hamisítvány. Marshall a levél után nyúlt. Weston odaadta, Marshall figyelmesen tanulmányozta, aztán megrázta a fejét.
Azt hiszem, mondta vonakodva, ezt Linda írta.
Ha pedig ő írta, mondta Poirot, úgy csak két magyarázat lehetséges. Vagy jóhiszeműen írta, és önmagát tekintette a mostohája gyilkosának, vagy pedig azzal a feltett szándékkal írta, hogy más valakit megvédjen, és elhárítsa a gyanút olyas valaki felől, akit féltett.
Rám gondol? Kérdezte Kenneth Marshall.
Nem tartja lehetségesnek? Marshall egy-két pillanatig töprengett, majd nyugodtan felelte.
Nem. Azt hiszem, ez a gondolat abszurd. Talán kezdetben Linda észrevette, hogy a gyanú rám terelődik. De most már végérvényesen tudhatta, hogy ez a vád tisztázódott, hogy a rendőrség elfogadta az alibimet, és figyelmét másfelé irányította.
És tegyük fel, hogy nem is annyira az bírta a levél megírására, hogy önt a gyanú alól mentesítse, mint inkább az, hogy azt hitte, ön a bűnös. Marshall csak rábámult Poirotra, kurtán felnevetett.
Ez abszurdum!
Talán mégsem, mondta Poirot, hiszen tudja, hogy Mrs. Marshall halálával kapcsolatban a legkülönfélébb lehetőségek merültek fel. Itt van mindjárt az az elmélet, hogy zsarolták, hogy azon a bizonyos reggelen azért hagyta el a szállodát, hogy a zsarolóval találkozzék, és az ölte meg később. Aztán itt van az az elmélet, hogy a pixi öblet és barlangot kábítószer csempészése használták, és Mrs. Marshallt azért gyilkolták meg, mert ennek egészen véletlenül a nyomára jutott. Van még egy harmadik lehetőség is, hogy egy vallásos rajongó ölte meg. Sőt, itt van a negyedik is. Ön jelentős pénzösszeghez juthatott volna a felesége halála révén, ugye, Marshall kapitány? De hiszen éppen most mondtam, igen, igen, értem, hogy teljesen lehetetlen, hogy maga ölte volna meg a feleségét, ha tettében nem segítette senki. De tegyük fel, hogy segítőtársa volt.
Mi az ördögre céloz?
Sikerült ezt a nyugodt embert felpiszkálni. Félig felemelkedett ültéből. A hangja fenyegetővé vált. Kemény, dühös tűz gyulladt a szemében. Arra célzok, mondta Poirot, hogy ez a büntett nem olyan, amit egyedül hajtottak végre. Két ember kellett az elkövetéséhez. Tökéletesen igaz, hogy egy időben nem gépelhetett leveleket, és nem lehetett az öbölben is. De arra lett volna ideje, hogy a leveleket gyorsírásban feljegyezze, és aztán más valakivel legépeltesse, aki a szobájában tartózkodott, amíg maga eltávozott, hogy végrehajtsa gyilkos tervét. Hercule Poirot Rosamund Darnley-ra fordította a tekintetét. Miss Darnley azt állítja, hogy a napos párkányt 11:10-kor hagyta el, és látta, hogy ön a szobájában gépel. De éppen ebben az időpontban ment fel Mr. Gardiner a szállodába, hogy lehozza feleségének a hiányzó motringot. Nem látta Miss Darnley-t, nem is találkozott vele. Ez mégis figyelemre méltó. Arra mutat, hogy Miss Darnley vagy egyáltalán nem is hagyta el a napos párkányt, vagy pedig már sokkal korábban távozott onnan, és az időtájt már szorgalmasan gépelt az ön szobájában. És még valami. Ön azt állítja, hogy amikor Miss Darnley benézett a szobájába 11:12-kor, látta is őt a tükörben. Csak hogy a gyilkosság napján az írógépe és minden papírja a szoba túlsó sarkában lévő íróasztalon volt, míg a tükör a két ablak között függött. Ezek szerint ez az állítás nem más, mint szemen szedett hazugság. Később aztán már úgy helyezte el az írógépet, hogy a tükör alatti asztalkán legyen, és így alátámassza a meséjét, de akkor már késő volt. Nem volt kétségem afelől, hogy ön is, Miss Darnley is hazudott. Most megszólalt Rosamund Darnley. Hangja halk volt, de tiszta. De pokolian találékony.
Mind a mellett,
mondta Hercule Poirot, és felemelte a hangját, megközelítőleg sem vagyok olyan pokoli és olyan találékony, mint az az ember, aki megölte Arlena Marshallt. Gondolkozzanak csak egy percig. Mit gondoltam én? Mit gondolt mindenki? Kivel készül találkozni azon a délelőttön Arlena Marshall? Mindenkiben azonnal ugyanaz a név ötlött fel. Patrick Redfernné. Bizony, nem azért indult el hazúról Arlena Marshall, hogy egy zsarolóval találkozzék. Ezt nekem már az arca is elárulta volna. Nem, nem, a kedvesével készült találkozni, vagy legalábbis azt hitte, hogy az illető a kedvese. Igen, efelől semmi kétségem sem volt. Arlena Marshall azért indult el, hogy találkozzék Patrick Redfernnel. Csak hogy egy perccel később meg Patrick Redfern jelent meg a strandon, és szemmel láthatólag az asszonyt kereste. Most mi a helyzet?
Valami átkozott alak felhasználta a nevemet, mondta folytott haraggal Patrick Redfern.
Az, hogy Arlena távolmaradása önt bosszantotta és meglepte, szembeszökő volt, sőt, talán nagyon is szembeszökő.
Az én elméletem az, Mr. Redfern, hogy Mrs. Marshall a pixi öbölbe ment azért, hogy önnel találkozzék, hogy ez a találkozás meg is történt, és hogy ön meggyilkolta őt azon a helyen úgy, amint kitervelte.
Patrick Redfern csak bámult. Aztán egyszerre csak kedélyesen szólalt meg.
Gyügye maga! Hiszen együtt voltunk a parttal addig, amíg el nem indult a Miss Brewster-rel csónakon, és meg nem találtam a holttestet.
Akkor ölte meg Arlénát, mondta Hercule Poirot, amikor Miss Brewster elment, hogy a rendőrséget hívja.
Arléna Marshall nem volt halott, amikor maga partot ért. Ott rejtőzködött a barlangban, és arra várt, hogy tiszta legyen a levegő. De a holttest, hiszen Miss Brewster és én is láttuk.
Egy testet láttak, az igaz. De az nem volt holttest. Az annak a nőnek az élő teste volt, aki a segítőtársa volt, aki karját, lábát bekente napolajjal, arcát meg egy zöld karton kalap mögé rejtette. És ez a nő Christine volt, a felesége. vagy esetleg nem is a felesége, minden esetre azonban a partnere, aki ugyanúgy segített magának ezt a bűnt elkövetni, mint ahogyan segítségére volt akkor, amikor a múltban felfedezte Alice Carrigan testét legalább 20 perccel azelőtt, hogy Alice Carrigan meghalt, azaz Alice Carrigan, akit ugyancsak a férje ölt meg, maga. Christine megszólalt. A hangja éles volt és hűvös. Vigyázz, Patrick, mondta. Ne veszítsd el a higgadságodat. Talán érdekelni fogja magukat, hogy magát is és a feleségét is könnyűszerrel felismerte a Surrey rendőrsége csoportképről, ami itt készült. Azonnal felismerték magukban Edward Carrigant és Christine Devereilt, azt a fiatal nőt, aki a holttestet megtalálta. Patrick Redfern felkelt. Csinos arca most teljesen átalakult, elöntötte a vér elvakult dühében. Egy gyilkos arca nézett rájuk, egy tigrisé. Ordított. Maga átkozott izgága, tetves, vacak, kis féreg! Rávetette magát Hercule Poirotra, szitkokat zúdított rá, és ujjai meggörbülve tapadtak Poirot torkára. Poirot elgondolkozva kezdett beszélni. Egy délelőtt itt ültünk mindannyian, és napsütötte testekről beszélgettünk, amelyek úgy feküsznek a deszkákon, mint a hentes árúja. Akkor történt, hogy azon kezdtem elmélkedni, milyen kevés a különbség az egyik és a másik test között. Persze ez olyankor nem feltűnő, ha az ember a testeket közelről és értékelő szemmel nézi, de mi van akkor, ha csak felületes pillantást vet rájuk? Az egyik többé-kevésbé jó alakú fiatal nő éppen olyan, mint a másik. Két barna láb, két barna kar, közből egy kis darab fürdőruha. Semmi egyéb, mint egy napon fekvő test. Ha egy nő jár, ha beszél, nevet, forgatja a fejét, mozgatja a kezét, az más. Akkor, de csak akkor van benne valami személyes, akkor egyéniség. De a napimádás ilyesmit nem ismer. Ezen a napon történt, hogy szó esett a gonoszról, amely mindenütt burjánzik a földön, mert gyilkosra is süt a nap, ahogy a Mr. Lane fogalmazta. Mr. Lane nagyon érzékeny, a gonosz hat rá, megérzi a jelenlétét, de bár igen jó érzékelő műszer, azt nem tudta, hogy a gonosz pontosan hol rejtőzik. Számára Arlena Marshall volt a gonosz gócpontja, és ebben szinte mindegyik jelenlévő egyetértett vele. Csak hogy számomra, noha a gonosz jelenlétét én is éreztem, korántsem Arlena Marshall jelentette annak megtestesülését. Kapcsolatban volt vele, az igaz, de egészen más módon. Először is, utoljára is, de mindig, valahányszor csak megpillantottam, mindig a kiszemelt áldozatot láttam meg benne. Mert szép volt, mert vonzó volt, mert a férfiak megfordultak utána, hogy szemügyre vegyék, általánosan elfogadták, hogy az a típusú nő, aki felbolygatja a mások életét és lelkeket ront meg. De én valami egészen más láttam meg benne. Nem ő vonzotta végzetesen a férfiakat, ő vonzódott végzetesen a férfiakhoz. Az a fajta nő volt, akit a férfiak könnyen megkapnak, aztán gyorsan meg is unnak. És minden, amit csak hallottam róla, vagy megállapíthattam felőle, megerősítette ezt a meggyőződésemet. Az első dolog, amit megtudtam Arlena Marshallról, arról tájékoztatott, hogy az az ember, akinek a vállópörében tanú volt, hogyan játszotta ki azzal, hogy nem vette feleségül. Ekkor történt, hogy Marshall kapitány azoknak a férfiaknak egyike, akik mindörökre és jóvá tehetetlenül lovagiasak maradnak, megkérte. Az olyan tartózkodó és zárkózott természetű embernek, mint a kapitány, az ilyen nyilvános megpróbáltatás a legnagyobb kínt jelentheti. Innen az a szeretet és szánalom, amelyet első felesége iránt érzett, akit egy olyan gyilkossággal vádoltak és állítottak bíróság elé, amelyet nem követett el. Feleségül vette, és a házasság azt bizonyította, hogy Marshall helyesen értékelte felesége jellemét. Halála után egy másik szép nőt talán ugyanolyan típusút vetnek oda a nyilvánosság megvetésének. Marshall a megmentésére siet. Ez alkalommal azonban szerelme ingatag alapon nyugszik, Arlena ostoba, méltatlan férje részvétére és oltalmára. Mindamellett azt hiszem, a kapitány mindvégig helyesen ítélte meg őt. még sokkal azután, hogy szerelme véget ért, és az asszony közelsége már terhes volt számára, részvétet érzett iránta. Gyermeknek tekintette, aki az életkönyvében nem jut túl egy bizonyos lapon. Az a szenvedély, amellyel Arlena Marshall a férfiak után vetette magát, szinte előre meghatározta a sorsát, mint a gátlástalan férfi biztos áldozatáét. A jóképű, határozott fellépésű, az asszonyokra ellenállhatatlanul ható Patrick Redfernben tüstént felismertem ezt a típust. Ez az a kalandor, aki ilyen vagy olyan módon, de mindig a nőkből él. Amikor a strandon pihenőhelyemről szemügyre vettem a dolgokat, biztos voltam afelől, hogy Arlena Patricknek az áldozata is nem megfordítva. És így a gonosz gócát is Patrick Redfernnel hoztam összefüggésbe, nem pedig Arlena Marshall-lal. Arlena nemrégen nagyobb összeget örökölt, amelyet egy olyan idősebb csodálója hagyott rá, akinek már nem volt ideje ráunni. Arlenát valamilyen férfi anyagi dolgokban állandóan az orránál fogva vezette. Miss Brewster említett egy fiatalembert, akit Arlena tönkretett, de ennek az ifjúnak egy levelét megtaláltuk Mrs. Marshall szobájában, és bár az írója azt az óhaját fejezte ki benne, az óhajok pedig, mint tudjuk, ingyenesek, hogy szeretné Arlenát elborítani ékszerekkel, ebben a levélben egy csekkvételét nyugtázta, amelyet Arlenától kapott, és amelynek segítségével azt remélte, hogy kibújhat a törvényes következmények alól. Ez szerintem világos példája annak, hogy fiatal paraziták hogyan szipolyozták ezt a nőt. Abban sem kételkedem, hogy Patrick Redfern igen könnyen rávehette, hogy bizonyos beruházásokra időnként nagyobb összegeket nyújtson át neki. Bizonyára nagy lehetőségekről szóló történetekkel kápráztatta el, hogyan fogja mindkettőjük szerencséjét megalapozni. A védelem nélkül magányosan élő nők rendszerint könnyű zsákmányai az ilyen férfinak, a csaló pedig az esetek többségében minden következmény nélkül elszerel a zsákmányával. Ha azonban számolni kell egy férjel, fivérrel vagy apával, akkor a dolgok könnyen kedvezőtlenre fordulnak. Ha egyszer Marshall kapitány rájön, mi lett a felesége vagyonával, Patrick Redfern gyors megtorlásra számíthat. Ez azonban nemigen nyugtalanította barátunkat, mert már régen eltökélt szándéka volt, hogy a nőt elteszi lábalól, mihelyt szükségesnek véli. Ebben az elhatározásában az is bátorította, hogy egy gyilkosságot már megúszott büntetlenül. Ez annak a fiatal nőnek a meggyilkolása volt, akit Carrigan néven vett feleségül, és akit rábírt arra, hogy nagy összegű életbiztosítást kössön a férje javára. Felbújtója, tervének segítője az a nő volt, aki közöttünk úgy szerepelt, mint a felesége, és akihez őszintén ragaszkodott. Ez a fiatal nő a férfi kiszemelt áldozatainak a képzelhető legtökéletesebb ellentéte volt. Hűvös, számító, szenvedélymentes, de hozzá állhatatosan hűséges, amellett nem megvetendő képességű színésznő. Azóta, hogy ide megérkeztek, Christine Redfern szerepet játszott, mégpedig a szegény kis feleség szerepét, aki törékeny, tehetetlen, inkább a szelleme erős, mint a teste. Emlékezzünk csak rá, hogy ennek érdekében mi mindennel traktált. Hogy a napon felhólyagzik a bőre, ezért mindig hófehér marad. Hogy nagy magasságokban szédül. Az ilyenfajta történetekre gondolok, mint hogy ott ragad a milánói székesegyház tornyában és a többi. A lényeg az, hogy a hangsúly mindig a gyengeségére, törékenységére essék, így aztán szinte mindenki úgy beszél róla, mint a kicsi asszonyról. Valójában éppen olyan magas, mint Arlena Marshall, csak a lába és a keze nagyon kicsi. Önmagát mindig úgy emlegette, mint aki valamikor tanárnő volt, és ezzel is elmélyítette azt a hatást, melyet, mint a könyvekből szerzett műveltség élvezője és méltányolója keltett, szemben a testi ügyességekben kiemelkedő sportoló típussal. Az igazság az, hogy valóban iskolában működött, de mint torna tanárnő. Macska ügyességgel mászott, és úgy futott, mint egy atléta. Magát a büntettet pontosan tervelték ki és időzítették. Amint erre már előbb is utaltam, remekbe készült büntény volt. Az időzítésben pedig egy zseniális agy tevékenysége mutatkozott meg. Mindenek előtt néhány bevezető jelenetet kellett eljátszani, így például azt a bizonyosat a sziklapárkányon, amikor tudták, hogy a szomszéd fülkében én ülök, és kihallgatom azt a konvencionális féltékenységi dialógust, amely férj és feleség között éppen lepereg. Később Christine még egyszer eljátszotta ezt a jelenetet egyedül nekem. Már akkor volt valami olyan elmosódó érzésem, hogy az egészet egy könyvben olvastam. Nem látszott valóságosnak. Természetesen azért nem, mert nem is volt valóságos. Aztán eljött a büntett napja. Gyönyörű idő volt, lényeges feltétele a sikernek. Redfern már jókor reggel kiosont azon az erkély ajtón keresztül, amelyet előről nyitott ki. Ha nyitva találják, legfeljebb azt hiszik, valaki már korán reggel lement fürdeni. A fürdőköpenye alá egy zöld kínai kalapot rejtett, annak a pontos mását, amelyet Arléna szokott volt viselni. Végigosont a szigeten, le a létrán, és a kalapot egy meghatározott helyen elrejtette a sziklák között. Ez volt az első rész. Még az előző estén légy ott beszélt meg Arlénával. Ezeknek a találkozásoknak a során nagy óvatosságot tanúsítottak, minthogy Arléna tartott a férjétől. A nő beleegyezett abba, hogy korán reggel lemegy a Pixie-öbölbe. Reggelente nem járt oda senki. Redfernnek ott kellett volna csatlakoznia hozzá egy alkalmas pillanatban, amikor megléphet a társaságtól. Az volt a megállapodás, hogyha Arléna bárkit meglátna lekúszni a létrán, vagy megpillantana a tengerben egy csónakot, osonjon be tüstént a Pixie barlangba. Erről a férfi már beszélt neki, és ott várja be, amíg a veszély elmúlik. Ez volt a második rész. Közben Christine Linda szobájába ment, mégpedig olyan időtájt, amikor joggal feltételezhette, hogy Linda éppen kora reggeli tengeri fürdőjét élvezi. Az volt a szándéka, hogy Linda karóráját előre tolja 20 perccel. Persze ez azzal a kockázattal járt, hogy Linda esetleg észreveszi, hogy az órája rosszul jár, de ez a kockázat nem volt túl nagy. Christine igazi alibije a kezének a nagysága volt, mert ez biztosította annak a fizikai lehetetlenségét, hogy a gyilkosságnak ő lehessen a tettese. Mindamellett egy kiegészítő alibi is kívánatosnak látszott. Ekkor Linda szobájában lett figyelmes a boszorkányságról és mágiáról szóló könyvre, amely egy bizonyos oldalon magától nyílt ki. Ezt az oldalt elolvasta, és amikor Linda bejött és leejtette a gyertyákat tartalmazó csomagját, tüstént rájött arra, mit forgat a fejében. Ez a gondolat mindjárt újabb ötletek szülője volt. A megrögzött két ember eredeti elgondolása az volt, hogy a lehetőségek határáig Kenneth Marshallra hárítják a gyanút, ezért csenték el a pipát, melynek egy darabját tervük szerint az öbölben a létra alján helyezték el. Amikor Linda visszatért, mi sem volt könnyebb, mint egy kis közös kirándulást megbeszélni a sirályöbölbe. Utána Christine visszatért a szobájába, kivett az egyik bőröngyéből egy üveg napolajat, annak tartalmát gondosan magára kente, az üres üveget kihajította az ablakon, és majdnem fejbe vágta vele Emily Brewstert, aki éppen fürdött. A harmadik rész így teljes sikerrel lezárult. Christine ezek után fehér fürdőruhát öltött, erre strandnadrágot és olyan hosszú ujjú kabátot vett, amely sikeresen elrejtette frissen barnított karját és lábát. 10:25-kor Arléna elindult a randevúra. 1-2 perc múlva megérkezett a partra Patrick Redfern, és minden látható módon igyekezett kimutatni meglepetését, bosszúságát, satöbbit. Christine feladata aránylag könnyű volt. A maga óráját eldugta, és 11:25-kor megkérdezte Lindától, hány óra van. Linda az órájára nézett, és azt felelte, hogy 11:42. Ezzel megindult a tenger felé. Christine pedig elkezdi összecsomagolni a rajzeszközeit. Mihelyt Linda hátat fordít, Christine azonnal megragadja a lány óráját, amelyet természetesen lecsatolt azelőtt, hogy a vízbe ment, és megint visszaállítja úgy, hogy a pontos időt mutassa. Aztán végig siet a sziklára vivő ösvényen, átszalad a keskeny földnyelven egészen a létra tetejéig, ott lerántja magáról a pizsamáját, azt és a rajzdobozát elrejti egy szikla mögé, majd a legjobb tornászt megszégyenítő ügyességgel lekúszik a létrán. Arléna odalent van a parton, és nem érti, miért késik olyan soká Patrick. Látja vagy hallja, hogy valaki a létrán van, óvatosan megnézi ki,